Itt mindenkinek. Néhány évtizeddel ezelőtt repülőautókat jósoltak a 2020-as évekre, ami nyilvánvalóan nem valósult meg. Viszont ennél lényegesebb, pontosabb előrejelzések szerint 2050-ig tényleg véglegesen átalakulhat a közlekedés az egész világon. Az elektromos autók térnyerése ugyanis visszafordíthatatlan méreteket öltött, de ez nem csak az autóinkat fogja megváltoztatni, hanem sok minden mást is. Dr. Toldi Otto, a Klímapolitika Intézet kutatási vezetője vendége ma este, aki itt van a vonalban, hogyha minden igaz. Háló, jó estét, szia.
Jó estét kívánok neked is, és a kedves hallgatóknak is.
Az elmúlt években robbanásszerűen növekedett fogyasztói szinten az elérhető elektromos és hibrid autóknak az elérhetősége, csökkent az ára, a népszerűsége nyilvánvalóan nőtt. Jól érzem, hogy ez már egy ilyen visszafordíthatatlan trendé vált, tehát hogy gyakorlatilag néhány éven belül tényleg véglegesen megveti a lábát a piacon az összes elektronikai, meg elektromos meghajtású motor?
Így van, nagyon jól érzed a dolgot, de azért előjáróban annyit hagyd mondjak el, hogy itt van három nagyon fontos peremfeltétel, ami megkerülhetetlenné teszi a fejlődésnek ezt az irányát. Ugye az egyik az, hogy a mai robbanó motorokra alapozott közlekedésünk az töretlenül nyomja kifelé a széndioxidot és a levegőszennyező anyagokat ma is. Hiába van rengeteg intézkedés ennek a megakadályozására, de a közlekedésből származó kibocsátás az Európai Unióban is töretlenül növekszik. Ugye a fal ez elé a 2050-es klímasemlegességi ígérvény, tehát ezzel nagyon drasztikusan tenni kell most már valamit, mert eddig a közlekedés valahogy kisiklotta, mindenki ugye az energiaiparra koncentrált, meg a megújuló energiára, és a közlekedés valahogy nem volt eléggé a figyelem központjában. Ez a keretrendszer, amiben mozgunk. Most ezen belül nagyon jó ösztönző rendszerek vannak, és nagyon jó támogatási rendszerek alakultak ki, hogy a környezetbarát autózás elterjedjen, és természetesen ennek az eredménye azok a piaci, hihetetlen piaci számok, hogy egy éven belül háromszorosára, négyszeresére nő a tölthető hibrid autók, illetve közvetlen az elektromos autóknak a száma. Egyik évről a másikra hihetetlen növekedéseket produkálnak a piacon.
Nagyon sokáig ugye azért nem tudott ez ugyanilyen ugrásszerűen megnőni, ennek a népszerűsége, mert hogy ugye nem voltak elérhető áron ezek. Minek köszönhető az, hogy az elmúlt néhány évben gyakorlatilag a fogyasztói árhoz közelítő, vagy legalábbis elérhető áron kezdtek el forgalomba kerülni különböző hibrid és elektromos meghajtású autók?
Hát nyilvánvaló, hogy ez a műszaki technológiai fejlődésnek az eredménye, amikor nyilván itt az akkumulátorok ára szabja meg, és az akkumulátorokhoz kellő különleges anyagoknak az ára szabja meg elsősorban ezeknek az autóknak az árát, és az akkumulátorok hatékonysága. Ezek olyan szinten javultak az utóbbi években, hogy egyre kezd piac közelévé válni ezeknek az autóknak az ára, de azért azt is meg kell mondani, hogy a politika is segít, hiszen olyan ösztönző rendszereket és szabályozókat és támogatási rendszereket állítanak föl az egész világon, ami valóban kedvez az elektromos autózásnak, illetve a alternatív autózásnak.
Hogyan néz ki most ennek a szabályozása 2021-ben? Nagyon sokáig ugye igazából nem nagyon volt külön odafigyelve erre, most már ugye bizonyos engedélyeket vagy engedményeket kapnak zöldrendszámú autók, nagyon sok esetben kedvezményekhez jut az, aki ilyen autót vezet, vagy ennek a tulajdonosa, de azért nyilvánvalóan a szabályozása akár a töltőállomások szempontjából, vagy akár sebességkorlátozás szempontjából azért ez nagyon sok új kérdést vet fel. Hogy áll ennek a szabályozása ma?
Nézd, a helyzet az, hogy mindenki tudja, hogy az Európai Unió ki akarja terjeszteni a széndioxid kvóta szabályzást a közlekedésre is, tehát ez egy hatalmas nyomóerő. Most gondoljuk meg, hogy aki fosszilis üzemanyagot fog tankolni az autójába, az még egyfajta karbonadóval is meg lesz terhelve, tehát valószínűleg relatíve drágább lesz, amíg ez a nagyon közeli jövő zenéje egyébként. Amíg például jelen pillanatban az elektromos töltés, az elektromos autók és a plug-in hibridek, tehát közvetlenül tölthető hibridek lényegesen olcsóbban képesek az üzemanyagot fedezni. Nagyon sok országban ingyenesen parkolhatnak ez kis tétel, de ez is fontos egy nagy városban, hogy ingyenesen parkolhatnak az elektromos autók, vagy a hibridat, bizonyos hibrid autók. Vásárláshoz engedményeket adnak, tehát nem kell áfát fizetni, vagy több országban, tehát nagyon lényeges kedvezményeket adnak a vásárláskor is. És nyilvánvaló, hogy az emberek isben is van egyfajta természetes igény a haladásra, természetes igény arra, hogy önmaguk előtt is ők nyugodt lelkiismerettel autózzanak, hogy a kibocsátásuk az minimális és környezetbarát. Tehát ezeknek az összessége teszi divatossá és ennyire közkeletűvé ezeket az autókat, tehát mondom, robbanásszerűen nő ennek a piaca. Az egyik véglet az Norvégia, ahol az eladott autók 50%-a elektromos autó, és itt még nem beszéltünk a hibridekről, ez csak tisztán az elektromos autók. Az eladott elektromos autók fele az Tesla, és Németországban ugye ott is elérte az eladott autók számának a negyedét a elektromos autók és a közvetlenül tölthető hibrideknek a aránya, tehát 25%. És meglepő, hogy soroljam még föl Magyarországot is ide ebbe a dicsőségtáblára, mert meglepő, hogy Magyarország tulajdonképpen régiós bajnok, több elektromos autót adunk el, mint a csehek vagy a szlovákok itt a környéken, ugye a szomszédaink, és arányaiban a hibrid és az elektromos eladott személygépjárművek száma az eléri a németét, tehát 21-22% az eladott autóknak tölthető hibrid Magyarországon, az új autóknak, 3,5%-a pedig elektromos autó. Ez egy kicsit gyengébb, mint a nyugat-európai átlag, de nem kell szégyenkeznünk.
Most már többször egymás mellett említettük ugye a hibrid és a teljesen elektromos autókat. Nyilvánvalóan a jövő az, hogy teljesen elektromos autók fogják uralni majd a piacot, és a hibridek is szépen lassan eltűnnek, ugyanúgy, mint a belső égésű motorok. Viszont azért azt feltételezem, hogy a hibrid, hogyha most valaki egyébként beruház és vesz egy hibrid autót, akkor annak azért még megvannak a limitációi. Mit kell tudni a hibrid autókról az elektromos autókkal szemben?
Hát mindenképpen technológiailag úgy hívják ezt a helyzetet, egy bezáródási folyamat, ha hosszú távon hibrid autókba gondolkodunk, mert ugye az elektromos autók hatalmas előnye majd az lesz, hogy az energiaipar, a villamosenergia termelés is teljesen 100%-ban kizöldül, ami jelenthet akár egy dekarbonizált atomerőmű termelést, vagy megújuló villamosenergia termelést, tehát az elektromos autózás teljesen ki fog zöldülni, noha még most ez így nem igaz, ahogy erről beszélgetünk. Ehhez képest a hibrid az sosem lesz 100%-ban megújuló, leszámítva azt, hogyha valamilyen biomassa eredetű ugye, megújuló üzemanyagot tankolunk bele, de hát ennek meg fenntarthatósági aggályai vannak, tehát ha már zöld, akkor ha már zöldítünk, akkor mindenképpen az elektromos autózás a jövő. Középtávon jelenthetnek előnyöket a hibrid autók, jelenthetnek előnyöket a CNG autók, ami ugye nagy nyomású földgázüzemű üzemelést jelent, ami tisztább, mint a dízel, tisztább, mint a benzines, vagy az LPG autók is, ami ugyanúgy tisztábbak, mint a jelenlegi átlagos benzinüzemű és dízelüzemű autók, de ezek csak 2030-ig jelenthetnek úgy megoldást, mert hál' Istennek a klímasemlegesség itt ketyeg, és ezektől a módoktól el kell búcsúznunk. Azt kell látni, hogy egy nagyon kegyetlen verseny zajlik a fejlesztési programok között, hogy ki mire tesz. Például lehetett volna egy kitűnő megoldás az, hogy egy nagyon modern benzinüzemű autó, ezek is tudnak is már nagyon jelentősen lecsökkent a kibocsátás az utóbbi évtizedben, társítva egy kompozit karosszériával, ami legalább olyan erős, mint a mostaniak, csak a tömegük a 30%-a. El lehet képzelni, hogy ez is hatalmas spórolást hozott volna a kibocsátásban és a környezetvédelemben, hatalmas hozzáadott értéke lett volna, de ez az irány elbukott.
Azért nagyon-nagyon sok minden máson is változtatna, hogyha végérvényesen megjelennének ugye az utakon az elektromos autók. Nem csupán a karbonlábnyom csökkenne, hanem konkrétan egy egész város szervezés is át kellene, hogy alakuljon, ami életmódunk is teljesen más lenne, hogy mi mindenem változtat az, hogyha az elektromos autók hosszú távon az életünk részévé válnak, szinte kizárólag. Arról fogunk beszélgetni előtte egy rövid szünet. Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatási vezetője a vendégem ma este.
Képtelenség, hogy beléd estem, ez nem én lennék, ez nem volt terven, de itt vagy megint, és hagyom csendben. szelídnek tűnsz, de mégis félek, hogy bármely percben véget érhet. Ha nem vagy itt, én sem vagyok rendben. Csak szertefoszló érvek vannak az érzékeim cserben, hagynak a szívem vékony égen táncol. Ha ellöknél magadtól, te valahogy közelebb kerülsz hozzám. Elfutnak a percekben lettünk, de én mindent visszahoznám. Oh, ugye maradsz még, látom a szemeden, de mégis félek. Nekem nincs más rég, téged idéznek az égen a fények. Mégsem kérdem, nekem nincs válség, én ugyanúgy várlak, és ugyanazt érzem. Na, 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 na. Ha volt is, nekem nincs már más. Na, 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 na. Látod, nekem nincs már más. Megnyugtat a közelséget, de felkavar, mert véget érett. Csak sodródunk az árral szemben. Nem tudom, hogy mit lát bennem, és túl gondolom, mindent tettem, mert két szék között beléd estem. Csak szertefoszló érvek vannak az érzékeim cserben, hagynak és félek, hogy csak te is játszol. Ha ellöknél magadtól, te valahogy közelebb kerülsz hozzám. Elfutnak a percekben lettünk, de én mindent visszahoznám. De mégis félek. Nekem nincs más rég, téged idéznek az égen a fények. Ugye maradsz még, látom a szemedet, de mégsem kérdem. Nekem nincs más rég, én ugyanúgy várlak, és ugyanazt érzem. Ez képtelenség, ez nem én lennék. Képtelenség, ez képtelenség, ez nem én lennék. Oh, ugye maradsz még, látom a szemeden, de mégis félek. Oh, nekem nincs más rég, téged idéznek az égen a fények. Oh, ugye maradsz még, látom a szemeden, de mégsem kérdem.
XYZ Prekopa Donáttal.
Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatási vezetője a vendégem ma este itt az XYZ-ben, és az elektromos autókról beszélgetünk, illetve arról, hogy merre tart a jövője ennek az egész iparágnak. Nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy szépen lassan a belső égésű motorok el fognak tűnni az utakról, és át fogják venni, most, hogyha itt jól értettem Otto, amit mondtál, valószínű nem annyira a távoli jövőben az irányítást az elektromos autók. Hány évet adsz még annak, hogy ez az átalakulás ez egy ilyen köztes állapotban legyen? Mennyi idő múlva lesz az, hogy tulajdonképpen az új autók, az új utakra kerülő autók már kizárólag elektromosak lesznek?
Norvégiát már említettük, mint ugye egy extrém pozitív példa az elektromos, illetve alternatív autózás terén. Ők 2025-től már nem akarnak robbanó motoros autókat eladni, legalábbis személyautókat, és itt azért nagyon fontos különbséget tennünk, mert a közúti teherszállításban, a nehéz gépjárművek terén, a hajózásban azért valószínűleg más, nem föltétlen a klasszikus elektromos meghajtás fog dominálni, ami lehet, hogy inkább a hidrogéncellás meghajtások a jövőben.
Ez mit jelent pontosan? A hidrogéncellás az miben különbözik az elektromostól?
A hidrogéncellás annyiban különbözik, hogy ez is elektromos hajtás, csak ott egy gázmotorral a hidrogéncellában tárolt hidrogént felszabadítják, és abból villamos energia lesz belőle, egy ilyen gázmotor segítségével, és tulajdonképpen elektromos hajtás, de a tüzelőanyag cellásan zajlik a üzemanyag tárolása, tehát sokkal nagyobb a hatótávolsága ezáltal ezeknek a járműveknek. Hát nyilvánvaló, hogy egy kamionnál erre szüksége van, egy hajónál erre szükség van, tehát nem mindenhol a klasszikus elektromos meghajtás lesz a nyerő, de annak valamilyen formája, mint például a hidrogéncella.
Na ez szerintem egyébként egy nagyon kardinális kérdés, amire keveset gondolunk, mert az, hogy városon belül egyébként nagyjából alacsony sebességnél elektromosan tud működni egy kis személyautó, az rendben van, azt értjük, most már nagyjából azért ezzel kapcsolatban mindenkinek van tapasztalata, de az, hogy mondjuk nagy távokat meg tud-e tenni egy autó, gyors töltéssel fenntartható-e, akár hogyha tényleg az ember mondjuk több ezer vagy több száz kilométert utazik, hogy a kamionokkal mi a helyzet, ezekkel a nagy járművekkel mi a helyzet, az szerintem itt az egyik legfontosabb kérdés, hát hiszen igazából akkor reformálható meg tényleg a közlekedés, hogyha annak minden szegmense, még ezek a nehéz ügyek is megoldódnak. Szóval akkor ezek szerint megvan a technológia arra is, hogy akár buszok, akár nagy utakat megtevő autók is teljesen átalakuljanak és elektromosan működjenek valamilyen módon.
Így van. Erre megvan a módja ennek, de egy átmeneti időszakban biztos a CNG is fontos szerepet kaphat, ez a ugye kompresszált földgázról beszélünk, ami a kamionok hajtására kiválóan alkalmas és lényegesen tisztább, mint a dízel. Tehát vannak, ezt említettem, vannak ilyen átmeneti megoldások középtávra, de az biztos, hogy 2050-ig a teljesen tiszta hajtást kell megcélozni. Tehát az elektromos hajtás valamilyen formáját.
Ugye az ilyen alternatív technológiákkal működő autók esetében mindig felmerül az a kérdés, amit nem biztos, hogy most itt meg fogunk tudni fejteni, hogy tulajdonképpen itt mindig azért nagyon nagy érdekellentétek vannak ugye a nagy olajipari vállalatok szempontjából, tehát nagyon ellenérdekelt bármelyik olajfúró cég vagy olajkereskedő cég, hogy van az, hogy most mégis valamilyen módon ez az üvegplafon áttört, és most elkezd mindenki ebbe belefektetni és jövőt látni. Hallottunk már vízzelhajtható autóról, hallottunk mindenféle biokomposztanyaggal hajtható autóról, de valamiért ezek soha nem tudták megvetni a lábukat. Szóval most ezzel mi a helyzet?
Hát érdekes a kérdés, és nem is csípőből válaszolható meg. A helyzet az, hogy ugye az Európai Unió, ahol a klímasemlegesség, mint mondtuk, egy ilyen földbe levert szövegként és felkiáltójelként áll mindenki előtt, az egy nagyon komoly hajtóerő, az Európai Unió meg egy óriási piac, ugye 500 milliós piac, és nem fognak ezek a cégek a foszilis energia ipari ismert, általunk jól ismert cégek ettől kivonulni Európából, hiszen ez egy óriási piac, hanem muszáj magukat is zöldre változtatni, nem, majdnem azt mondtam, hogy zöldre festeni, egy kicsit valószínűleg ez is zajlik, de valóban ki kell zöldíteni a tevékenységüket egy zöld portfólióval. Ez látható, hogy például a Shell, az Exxon karbonsemleges termelést céloz meg önmaga számára is, mégpedig a széndioxid leválasztásos technológia alkalmazásával, hogy az általuk okozott és leválasztott széndioxidot vagy eltárolják, vagy hasznos terméket gyártanak belőle. Tehát a régi foszilis energiát használó ipar is teljesen át fog állni. Nyilván ez óriási költséget jelent majd számukra, de nincs más út, ha az európai piacot meg akarják őrizni. Tehát itt Európában óriási az igény a klímavédelemre. A választó polgárok nyomás alatt tartják a pártokat, a pártok pedig és a kormányokat, és a pártok és a kormányok pedig nyomás alatt tartják ezeket a nagy gazdasági szereplőket.
Nyilván ez az a rész, amiben mi annyira nem fogunk tudni belelátni, vagy nem fogjuk tudni ezt így megfejteni innen, így felhasználói oldalról, de azért, ha már arról beszélünk, hogy mi minden hatást tud kiváltani egy ilyen reform ebben az iparban, a közlekedés kultúrában, akkor azért amellett nagyon nem mehetünk el, hogy nem igazán fog ugyanúgy kinézni az életünk akkor, hogyha az autók átalakulnak. Annyira nagyon szerves része az életünknek most már az, hogy mindenhova autóval közlekedünk, hogy az, hogy ez teljesen elektrolizálódik, az nyilvánvalóan nagyon sok minden másra kihat. Városszervezés szempontjából, és akkor most az egyszerűség kedvéért csak koncentráljunk a városi, nagyvárosi környezetre. Mi mindenre fog kihatni az, hogyha az utakon már elektromos autók lesznek főleg?
Ugye az elektromos autók legfontosabb előnye minden másféle hajtással szemben, hogy az utcán nem keletkezik szennyeződés. Tehát tiszták és jó levegőek kiválhatnának a városi utak. Tehát ez most nem abban a körbe tartozik, pontosan a kérdése, de ez egy kicsit off-topic, de de szóval ezt azért szögezzük le. Az elektromos autózás ugye azért fog mást jelenteni minőségben, mert ez egy okos közlekedési forma, az elektromos autó olyan tulajdonképpen, egy okos telefon, számítógép vezérli, nagyon pontosan energiagazdálkodik, mindig a legoptimálisabb módra vált, egy hihetetlen hatékony dolog lesz. Maga az elektromos autó illeszkedni fog egy smart citybe, tehát egy okos városba, ahol rengeteg információ, IT információ fog a sofőröknek a rendelkezésére állni, mindenkori forgalomról, a legoptimálisabb eljutási lehetőségekről, a parkolóhelyek számából, a balesetek elhelyezkedéséből, a javasolt útvonaltól kezdve, az, hogyha valahova megy, még azt is megmondja, hogy ha boltban megy, akkor ott mennyibe kerül ez meg. Az tehát hihetetlen információdömpinget fog a fejlesztés lehetővé tenni. Ez természetesen megvalósult volna egy robbanó motoros jövőképben is, csak hát persze ez az egész sokkal jobban élik egy elektromos autóhoz. Tehát egy elektromos okos autóhoz egy okos város fog csatlakozni, ami rengetegféle plusz lehetőséget jelent majd. Hát ez jövőkutatás, ez egy külön tészta, ez egy külön tudományág. Személyre szabott reklámok fognak megjelenni, amikor elmegyünk, tehát egy ilyen tipikus.
Mármint, hogyha az autóval utazunk, akkor mellettünk egy nekünk elkészített reklám jelenik meg egy óriás plakáton?
Így van. Tehát az autónak lesz egy jele, amit sugároz, és a vásárlói szokásaink alapján, amit tudni fog az autónk, azok majd olyan célzott reklámokat is kapunk. Plusz tömegközlekedési, hogyha hol parkoljunk ahhoz, hogy átszálljunk erre, és mikorra érünk oda. Tehát ezek mind alapdolgok lesznek abban a világban.
Folytassuk innen, most egy rövid szünet következik, utána pedig dr. Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével folytatom a beszélgetést. Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatási vezetője a vendégem ma este itt az XYZ-ben. Az elektromos autózásról beszélünk, illetve annak a jövőjéről, ami tulajdonképpen a mi jövőnk is, hát hiszen szépen lassan azért az uralmat át fogják venni az elektromos meghajtású autók az utakon. Kimondható egyébként, hogy megszűnik teljesen a belső égésű motorok uralma az automotorversenyben? Meg ugye, mármint, hogy úgy értem kifejezetten az utakon és ebben a piaci versenyhelyzetben?
Hát igen, ez szinte 100%-os biztonsággal mondható, mondom, tehát nagyon erős peremfeltétel a klímasemlegesség, ott nem engedhetjük majd meg magunknak azt, hogy a közlekedésben jelentős kibocsátás maradjon, hiszen azt más szektorok kárára tudja a közlekedés megvalósítani, és a közlekedésben vannak alternatívák legalább arra, hogy legyen zéró kibocsátású, de képzeljük el a mezőgazdaságot, ott sokkal kevesebb a lehetőség arra, hogy csökkentsünk, és bizony föl kell vállalnunk azt, hogy a közlekedés lehet zéró kibocsátású, akkor ezt meg kell célozni. Tehát igen.
Itt azért van egy óriási verseny, hogyha én jól értem az egész helyzetet. Egyrésztről ugye az megmutatkozik, hogy egyre több autó van az utakon, és minden eddiginél dinamikusabban nő ez az igény és ez a szám. Tehát nem tudom, hogy ennek konkrétan mi lehet az oka, de minden eddiginél ugye több autót vásárolnak az emberek, és több ember közlekedik autóval. Ezzel együtt viszont ugye nyilván itt van az, hogy az elektromos autóipar elképesztő, eddig nem látott sebességgel nő, és fejlődik és technológiailag innovál, tudja tartani a lépést azzal az igényel, amit a piac nyújt?
Az elektromos autózásnak is vannak ugye fenntarthatósági kérdései, ugye az egyik első ilyen, hogy amennyiben a világ összes személyautója, amit jelenleg kb. 100 millió személyautót gyártunk évente globálisan, az mind elektromos autó lenne, akkor a világ lítium készlete az kb. 40 évre lenne elég.
Lítium ez ugye az az anyag, ami az akkumulátoroknak az előállításához szükséges.
Így van, az akkumulátor katódjának az egyik nagyon fontos alkotóeleme. Tehát itt is vannak bizony limitek. A világ lítium és kobalt készletei sem megújulóak, bizony kimerülnek, és ahogy a technológiák fejlődnek, a kimerülő félben lévő anyagok helyett majd új anyagokat kell hozzunk. Na most az elektromos autózásnál és a forgalom növekedésnél még egy nagyon fontos szempont van, és én szeretek vezetni személy szerint, én nem tudom elképzelni, hogy helyettem egy automata vezesse az automat, de mégis lehet, hogy akkora lesz a forgalom, miután mindenkinek lesz autója, és egy családban általános lesz a sok autó, és esetleg a népesség szám is növekedni fog, elképzelhető, hogy elkerülhetetlen lesz az automata az önvezetés, mert olyan nagy lesz a forgalom, hogy csak úgy lehet majd átlátni, hogy egy számítógép vezérli a vezetést. Tehát ez távoli jövő természetesen, csak ugye már én nagyon sokszor eleinte furcsán néztem azt, hogy miért ilyen fontos ennek a fejlesztése, az önvezető a járművek és elektromos járműveknek a fejlesztése, de lehet, hogy ennek is megvan már az értelme, amit én még akkor nem láttam, tehát hogy olyan sokan leszünk, hogy szükséges is lesz az, hogy számítógép kontrollálja a forgalmat és a mi haladásunkat is.
Itt azért lefestődik szépen lassan, vagy összerakódik egy ilyen nagyon futurisztikus utópia, hogy két ilyen csúnya idegen szót használjuk, tehát egy olyan jövőkép, amit nagyon nehéz magunk előtt látnunk. Ugye korábban mondtad azt, hogy már személyre szabott reklámok fognak megjelenni, ahogyan utazunk, mert a különböző digitális reklámplakátok, meg reklámfelületek reagálnak majd arra az információra, amit tárol rólunk az autó, így folyamatosan meg tudják személyre szabni azt, amit reklámozni akarnak célzottan nekünk. Akkor most itt van az önvezető autóknak a kérdése, illetve az a tömeg, ami majd az utcákon lesz jelen. Szóval, hogy ez azért egy merőben más közlekedési kultúra, egy teljesen más alapélmény, életélmény, ez egy okos városnak, ahogyan korábban mondtad, az előképe. Mi más fog szerinted még ebbe az irányba rendeződni, és mi minden az még, amire nem gondolunk most, de valószínű, hogy az életünk részévé válik majd hosszú távon?
Ha 2050-ről beszélünk, Ezelőtt 10 évvel még nem tudtuk, mi az okostelefon, vagy 11-12 évvel ezelőtt, és ma alapvetően ez az okos eszköz, ez nem csak ami, hogy függőséget okoz, nem csak rossz vagy negatív előjele kezeltjük, hanem az, hogy rendkívüli módon kiterjeszti a lehetőségeinket, meg az ismereteinket. Tehát 10 évvel ezelőtt még nem tudtuk, mi ez. Ma alapvetően átalakította az életünket, ma is egy csomó minden átalakítja az intelligens utas tájékoztatási rendszerek, a GPS. Eljuthatunk olyan területekre, ahol soha nem találtuk volna meg ugye magunktól, könnyedén, tehát ezek alapvetően alakították már eddig is át az életünket, hát nem beszélve természetesen a forgalomirányítás IT eszközeiről, a sokkal magasabb szintű IT eszközökről, amiket még nem is látunk, ez már ma is itt van, de ez robbanásszerűen fog folytatódni a jövőben, és ugye ennek az eredménye lesz ez. Én nagyon remélem, hogy egy olyan jövő felé haladunk, ahol hiába vagyunk többen, hiába fogyasztunk majd többet, hiába használjuk jobban a bolygónkat, mégis fenntarthatóbb lesz az életünk, mert a legfontosabb problémákat sikerül addigra kiküszöbölnünk, és tudunk annak ellenére, hogy mindez, amit mondtam, nem úgy tűnik, hogy harmóniában van a természettel, de mégis abban van, mert egy minőségi élet, de nem olyan nyersanyag igényes, sokkal energiahatékonyabb életünk lehet a 2050-ben, én ebben reménykedem.
És az nem se annyira távoli jövő. Hát azt hiszem, hogy ez egy
remény... Én még megélitek. Fiatalok.
Abban bízunk, hogy te is megéled azért még.
Nagy csoda lenne. Az pedig azt jelenteni, hogy az orvostudomány is legalább így fog fejlődni.
Ez azért egy elég reményteljes előkép, vagy egy elég reményteljes jövőkép, amiben azt hiszem, hogy fontos bíznunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Otto, és beszélgethettünk.
Én is nagyon köszönöm, minden jót nektek.
Dr. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet kutatás vezetője volt itt a vonalban velem ma este. Ez volt az XY